Sziasztok, ez itt a Libikóka Podcast, én Eszter vagyok.
Én pedig Panni.
És a mai alkalommal arról fogunk beszélgetni, hogy munkának számít-e a tartalomgyártás.
Tartsatok velünk! Beteg vagyok. Kezdjük ezzel. Úgyhogy lehet, hogy majd ebben a részben Eszter fog többet beszélni. Az egész család beteg amúgy, úgyhogy nagyon jó kedvem van. Eszter szerint passzív-agresszív vagyok kicsit.
Nem vagy passzív-agresszív. Csak a beköszönés az volt egy kicsit passzív-agresszív, de azt a hallgatók nem fogják hallani. Kicsit olyan faszér vagyunk itt.
Eszter látja a szememben. Na, mindegy. Jó lesz ez, jó lesz, csak vegyük fel a fonalat, és a fonal meg az, hogy az előző epizódban, hogyha hallottátok, elmondtuk, hogy ezt az évadot az online jelenlétnek, életnek szeretnénk szentelni, és abban egy picit elmeséltük, hogy nekünk mi a viszonyulásunk ehhez a témához, meg úgy egyáltalán miért választottuk ezt. Ebben az epizódban meg arról szeretnénk egy picit elmélkedni, hogy munka-e az influencerség meg a tartalomkészítés. Ez a téma, hát ugye a személyes beszélgetéseinkben is időről időre feljön, mert hogy azért mindkettőnknek, ugye, ahogy ezt már elmondtuk, van személyes kötődése is. Nekem, azt akartam mondani, hogy frissebb, de igazából annyira nem, mert szerintem ilyen 18 éves korom óta arra vágytam, hogy majd én blogger leszek, és abból fogok megélni, és akkor ez nyilván így változott az évek során, és vicces módon most állok a legközelebb ahhoz, hogy tényleg ezzel pénzt keressek, és most kezdem azt érezni, hogy ez nem olyan jó buli.
Igen, és egyébként erre én is rá tudok csatlakozni, hogy nekem is viszonylag korán felmerült ez, hogy tök jó lenne ebből élni, mint tartalomkészítő. Most én többet fogom valószínűleg a tartalomgyártó szót használni, majd valószínűleg hányszor mondom, hogy valószínűleg ivós játék. Valószínűleg majd arra is ki fogunk térni, hogy miért érzem azt, hogy a tartalomgyártó szó amúgy itt talán jobban megállja a helyét, főleg, hogyha munkáról beszélgetünk. De összességében ez az egész munka-e a tartalomgyártás, meg munka az influencerkedés téma, ez egy ilyen hot topic. Tehát, hogy ez az, amire így időről időre mindenki így ráakad, és akkor ezt általában arra használjuk így társadalomként, hogy csesztessük azokat, akik egyébként ebből élnek meg, és kicsinyítsük azt az energiamennyiséget, ami amúgy a tartalomgyártásba, mint tevékenységbe belemegy, én ezt látom.
Amúgy én soha, vagy azt nem értettem soha ezzel kapcsolatban, hogy az emberek miért nem visznek ugyanennyi ellenérzést a sima reklámokba. Tehát, hogy az oké, hogy úgy az emberek többségét idegesítik mondjuk a reklámok, hogyha nézel egy YouTube videót, és 10 percenként valami felugrik, de hogy azt így mindenki elfogadta, vagy a többség elfogadta, hogy ez így a része a dolgoknak, és senki nem áll neki, vagy a többség nem áll neki mondjuk bojkottálni a Coca-Colát.
Pedig kellene.
Azért, mert ők folyton reklámoznak, úgy is, hogy vagy lehet, hogy pont azért, nem tudom, mert hogy a Coca-Colának annyira nem számít, hogyha egy vagy két ember bojkottálja, míg egy mikroinfluencernek, hogyha az emberek, nem tudom, dacból, vagy ellenőrzésből, vagy irigységből, vagy lehet, hogy ezek közül egyik sem tudatos, de valamilyen tudatalatti érzésekből mondjuk nem interakcionálnak a reklámozott vagy szponzorált posztjaikkal, azt ő sokkal jobban megérzi személyesen.
Na várj, lehet, hogy egy kicsit visszaugranék egyébként, hogy így meglegyen ennek a kerete, mert hogy én értem, hogy te már egyből odaugrottál, hogy igen, hogy azért utáljuk az influencereket, mert reklámoznak nekünk dolgokat, de hogyha ezt az egészet oda-vissza vezetjük, hogy amúgy mennyi energiabefektetés kell ahhoz, hogy akárcsak egy YouTube videó megszülessen, még akkor is, hogyha nincsen benne semmi extra, csak oda idézelbe, csak úgy leülsz, és elmondod a gondolataidat, akkor szerintem erre érdemesebb lenne így jobban rávilágítani, mert az átlagember, aki nem készít tartalmat, annak elképzelése sincsen arról, hogy ez mennyi meló. És a másik, ami eszembe jutott, amikor készültem erre a részre, hogy szerintem abban is nagyon fontos különbséget tennünk, hogy most már a közösségi médiás jelenlét, az például, hogyha neked van egy saját vállalkozásod, akkor az egy elvárt dolog, hogy te a marketing tevékenységedet ott csináld. Ez most, tehát, hogy sokkal hatékonyabb is, mint eszköz. Ez a minimum követelmény, hogyha te vállalkozni szeretnél. Tehát ez azt jelenti, hogy neked nem csak azzal kell foglalkoznod, hogy milyen minőségű lesz a munkád, hanem azzal is, hogy meg kell tanulnod az egyes felületekre tartalmat készíteni marketing céllal. Van ez az oldala ennek, tartalomgyártásnak, és van az az oldal, amikor valaki abból él, hogy tartalmakat készít, akár az életéről, akár valamilyen témáról, stb. De hogy ez szinte most már megkerülhetetlen, mert szinte minden cégnek van online felülete, online tartalma, vagy legalábbis elvárt, hogy legyen. Most nehogy valaki ide jöjjön nekem elmondani, hogy de neki van egy ismerőse, aki nem tudom, kerteket rendez, és neki nincs online jelenléte, úgyhogy ezt meg lehet anélkül is csinálni. Az én munkámat nem lehet anélkül megcsinálni, hogy nekem legyen online jelenlétem, mert nekem gyakorlatilag az a munkám, hogy ezeket a tartalmakat segítek előállítani valamilyen formában.
Hát meg nem tudom, te hogy vagy vele, de én, hogyha rámegyek-e vállalkozásnak az oldalára, és azt látom, hogy profi, vagy esztétikus, vagy vonzó képei vannak, sokkal nagyobb eséllyel vásárolok tőle, mint hogyha azt látom, hogy ilyen, nem tudom, gagyi 2000-es évek elejét idéző képei vannak feltöltve, ami nyilván valamilyen szinten felszínes, mert lehet, hogy attól a termék tök jó, de hogy valahogy így az overall profizmusról nekem az sokat elárul, hogy az online jelenléte valakinek milyen.
De szerintem ez nem azért nem felszínes, mert annyi információt kap az agyunk napi szinten, és ez egyébként már a közösségi média előtt is így volt, tehát nem véletlenül, hogy a marketing, mint olyan, meg a reklámipar az erre ráépített ezekre a pszichológiai jellemzőire, vagy működésére az embernek, hogy annyi ingert kapsz, hogy kell, hogy legyen valamilyen egyszerűsítő tényező, ami segít neked dönteni. És én is azt gondolom, hogy például, hogyha egy cégnek nincsen Facebook oldala, értem, hogy a Facebookot már nem szeretjük, de hogyha nincs Facebook oldala, nem látom a nyitvatartását, nincs egy Google Business oldala, vagy mit tudom én micsodája, ahol meg tudom nézni, hogy egyébként van egy telefonszám, vagy elérhetőség, akkor nem lesz bizalmam benne, ami szerintem egy teljesen racionális dolog már most már így a 2020-as években. Ez csak azért tartottam fontosnak ezt a különbséget megtenni itt a vállalkozók marketing célú tartalomgyártás és a tartalomgyártók tartalomgyártása között, mert szerintem azt soha senki nem vitatná el, hogyha valaki vállalkozik, és ahhoz csinálja az online profiljait, az nem munka.
Hát meg egyrészt, ami most nekem eszembe jutott, ugye most virágkorukat élik az online kurzusok, amik egyébként szuperek, meg én is szívesen végzem őket, de hogyha valaki felvesz, nem tudom, 4-5-10 óra videóanyagot, azt megvágja, és rátesz egy árcímkét, azt senki nem vitatja, hogy abban nagyon sok munka van, és az pénzt ér, de hogyha ugyanezt valaki ingyen felteszi YouTube-ra, akkor az már valamiért kevésbé értékes, vagy nem, ezt így nem értem.
Igen, és szerintem azt is nagyon fontos itt az elején letisztázni, erre reflektálva, hogy egyébként mit jelent az, hogy te tartalomgyártó vagy, csak hogy itt azt érzem, hogy lehet, hogy jó, hogyha mindenkit egy szintre hozunk ezzel a tudással kapcsolatban, és akkor utána lehet ezekről az ellenérzésekről, meg minden egyéb problémáról beszélni. Mert hogy az, hogy ha te például neked van egy YouTube csatornád, akkor az azt jelenti, hogy te egy teljes filmes stáb munkáját végzed egyedül. Tehát, hogy a bevilágítástól kezdve az, hogy szkriptet írsz, az egy külön szakma. Az, hogy hogyan tudod ezt előadni, az is egy külön szakma. Az, hogy hogyan veszed föl, külön szakma. Az, hogy mindenre figyelned kell. Tehát az, hogy ne álljon le a mikrofonod, legyen bekapcsolva, ne álljon le a felvétel. Hogyan fogsz kinézni a videón. Azt úgy kell beállítanod, hogy hogyan fogsz kinézni a videón, hogyha egyedül veszed fel a videóidat, hogy nincs senki, aki ránézne és ellenőrizne és szólna, hogyha rúzsos a fogad, vagy mit tudom én.
Ja, meg a smink, meg a haj, meg a ruha, meg a, igen, a vágás.
Ja, igen, azt ide se számítottam, de igen, azt utána azt a videót meg kell vágni. Most a vágás, ez lehet olyan is nyilván, hogy végigmész egy vágóprogrammal, az is skill, meg kell tanulni ezeket a programokat használni, még akkor is, hogyha most már egyre könnyebb. Na most, hogyha csak végigmentél és megvágtad, az is meló, de hogyha rá akarsz rakni zenét, azt meg kell tanulnod, hogyan kell lehalkítani. Tehát, hogy ez egy folyamatos tanulási folyamat, egy folyamatos tanulási görbe, amit csinálni kell. Majd ezek után, hogyha ezt exportáltad a videót, és feltöltenéd különböző felületekre, akkor azt meg kell tanulni annak a felületnek a működését a YouTube, az egy keresőmotor. Ott meg kell tanulnod akkor a SEO-zást, hogyha hosszú távon szeretnéd ezt jól csinálni. Folytathatnám, és akkor ide, és még csak ezután következik az, hogy ki kell tudnod értékelni az analitikát, hogyha több platformra gyártasz tartalmat, akkor a különböző platformokon neked meg kell tanulni platform-specifikus tartalmakat készíteni. Ott is ki kell értékelni az analitikát, tudnod kell, hogy
mik a trendek,
miért csinálsz, mik a trendek, akkor össze kell raknod a tartalomstratégiádat, és akkor ez még csak idézőjelben a munka-munka rész, ebben nincsen az adminisztráció, a számlázás, az e-mailezés, az árajánlatok kiadása, tehát az, hogy neked mondjuk el kell adnod saját magadat egy szponzorációnak, most ezt értsétek jól, ahhoz össze kell rakni egy olyan kiajánlót, amit ha megnézek a másik oldalon, akkor nem hányák le a képernyőt. Ez most lehet, hogy kicsit erős, de hogy konkrétan ez a lényeg. Tehát, hogy az is egy külön skillset, egy külön képesség, hogy mondjam, skillsetet magyarul, egy külön képesség gyűjtemény, amit fel kell fejlesztened magadban, és akkor csak hosszú távon jön az, hogy nem tudom, mondjuk, hogyha szeretnél fejlődni a beszédben, akkor beszédtanárhoz menni, akkor hogyha szeretnél ebben, abban, amabban fejlődni, akkor abban neked investálni kell.
Meg hát ugye eszközökbe, tehát senki nem adja a kezedbe a mikrofont, meg a kamerát, meg a vágóprogramot, meg a zenét, tehát azt mind meg kell venni.
És meg kell tanulni használni. És tudom, hogy most már legtöbben telefonnal vesznek föl videót, de telefonon is lehet olyan videót felvenni, ami gány, mert azt is meg kell tanulni jól használni. És ugye ez egyébként semmi baj nincsen, mert ugye ez egy fejlődési folyamat. Ja, és bocsánat, és ez csak a videózás volt. Tehát, hogyha valaki mondjuk fotózna, hogyha valaha valaki próbált már szépen kaját lefotózni, és nem sikerült, akkor abból már érezheti, hogy egyébként azok az esztetikus képek, amiket annyira lenézünk az Instán, hogy a lányok a kajájukat fotózzák, az is egy skillset, az, hogy valaki szépen le tudja fotózni a kajáját. Értem, hogy van, akit ez bosszant, hogy ebből valaki márkát épít magának, de hogy egyébként nekem van olyan ismerősöm, aki konkrétan úgy kezdte, hogy csak úgy az Instára posztolgatta a kajás képeit, és most kajafotósként dolgozik. Tehát, hogy ez már egy másik része ennek a történetnek. Szóval, hogy ez egy óriási mennyiségű munka, és én azt látom, hogy nagyon sokan ezt nem akarják elfogadni, hogy ez így van.
Még mindig úgy tekintenek mondjuk sokan az influencerekre, mint ingyen élőkre. Ez nagyon jól látszik például abból, hogy ha kiküldesz egy, nem tudom, 10 e-mailt, hogy valakivel együtt dolgoznál, mondjuk a 10-ből valószínűleg 2-3-on válaszolnak. Amit egyrészt értek, mert hogy mindenkinek drága az ideje, de ismét csak, tehát hogyha valaki, egy másik cég mondjuk küld neked egy hivatalosnak tűnő e-mailt, hogy ez és az vagyok, és ezt is azt szeretnék, úgy érzem, hogy arra sokkal nagyobb eséllyel válaszolnak, mint hogyha én, Dávid Panni leírom, hogy figyú, ezt szeretném, mit szóltok.
Hát igen, ez a másik része egyébként, hogy fel kell hajtanod a megkereséseket, meg az együttműködéseket nagyon sokszor, nagyon sokáig, amíg nem érsz be mondjuk egy olyan számhoz, vagy egy olyan mérföldkőhöz, hogy a cégek felfigyeljenek rád, de mivel most jelenleg a mikroinfluencerek korát éljük, tehát hogy egyre több cég rájön arra, hogy sokkal jobb egy szűrt, egyes, különböző témákban, de nagyon ott lévő embert bizonyos dolgokra kifizetni, mint egy óriás követőbázissal bíró, de mindenféle típusú embert gyűjtő influencert, ezért ez most már nem is olyan egyértelmű, hogy akkor azt mondják, hogy oké, akkor elérted a 10 000 feliratkozót, akkor most már meg fognak keresni téged a cégek, mert hogy sokszor most már ez sincsen így.
Hát meg ugye az sem mindegy, hogy valaki, nem tudom, indult 2 évvel ezelőtt, vagy ezelőtt 10 évvel, amikor sokkal könnyebb volt egyrészt növekedni, mondjuk Instagramon, és sokkal elfogadottabb volt a követő vásárlás. Tehát, hogy lehet, hogy valakinek ma van 100 000 követője, és annak fele sem valós ember, vagy már nem aktívak, és ja, sajnos még nagyon sokan egyébként a számokat nézik, és az elérést, meg az interakciót nem is. Pedig azt eléggé könnyen le lehet szűrni, sokszor valakinek ránézel a profiljára, és van mondjuk 10-20 000 követője, és akkor a képei alatt van mondjuk 30 like. Az is igaz, hogy az algoritmus az egy kaka az utóbbi időben, de hogy ezzel együtt is azért elgondolkodtató, hogy mennyire mondjuk egy nagyobb influencer mennyire kiabál csak úgy a voidba, és egy mikroinfluencer mennyire tud szorosabb kapcsolatot ápolni a követőivel, vagy a nézőivel, vagy a mi egymással.
Én azt érzem, hogy nagyon sokan egyébként arra igazán mérgesek, amikor egy influencer, vagy egy tartalomkészítő, akit követnek, az elkezd mondjuk nem olyan magas minőségű tartalmat készíteni, vagy kiadni a kezéből, mint addig. Ugye ez már eleve nehéz ügy, mert mi számít magas minőségnek. De hogy nagyon sokszor látom ezt, és közben meg egy tök nagy ellentmondásnak érzem azzal, hogy egyrészt elvárás, hogy legyen minden tartalmad magas minőség, meg átgondolt, meg nem tudom, miközben az összes felület, amin jelen vagyunk egy pár kivételével, az most már az díjazza, hogyha te minél több tartalmat, minél rövidebb idő alatt kipumpálsz magadból, viszont ha egy tartalomkészítő mondjuk hosszabb időkre eltűnik, mert valami magasabb minőségű tartalmon dolgozik, akkor meg azzal is baja van az embereknek, hogy akkor már nem becsüli meg a nézőit, meg már mi lehet olyan nehéz összerakni egy YouTube videó, meg nem tudom, és hogy így szerintem tök jó lenne egy kicsit megnézni ennek a másik oldalát, hogy főleg a magyar piacon, hogy mennyi melóért mennyit fizetnek mondjuk neked akár a cégek, mert hogy azzal kapcsolatban senkinek ne legyenek illúziói, hogy a YouTube reklám bevételből senki nem gazdagodott még meg, az nem egy kiszámítható pénzügyi bevételi forrás, tehát hogy ahhoz, hogy egy influencer hosszú távon megéljen, vagy egy tartalomkészítő, ahhoz valamit neki értékesítenie kell. És akkor vagy az van, hogy szponzorációkat vállal, és másoknak a termékeit értékesíti, vagy az van, hogy elindul egy olyan irányba, hogy akkor saját termékeket hoz létre, saját szolgáltatást indít, mit tudom én. Egyébként én ezt tökre hiányolom, ez így zárójel, én ezt tökre hiányolom az itteni nagy magyar influencerektől, főleg életmód influencerektől, hogy itt nem nagyon kapaszkodott erre senki fel, most ezt megint értse jól mindenki, ez lesz az új szlogenem, az értsétek jól, hogy egyébként ebben a szakmában szerintem oktatási oldalról rengeteg lenne. Tehát, hogyha most nem akarok direkt neveket mondani, de hogyha nagy neves influencer lányok elkezdenének azzal kapcsolatos anyagokat gyártani az internetre, vagy online tanfolyamot, hogy akkor hogyan kell ezt az egész szakmát jól csinálni, akkor szerintem annak egyébként lenne felvevő bázisa. Ez csak egy zárulás gondolat volt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy nem muszáj kizárólag úgy pénzt keresni ezzel szerintem, hogy mindig szponzorációkat válasz, hanem ezt lehetne valahogy stratégikusabban, ügyesebben is csinálni ilyen szempontból. Most nyilván nem rád gondolok egyébként, hogy nem csináld elég jól, mert hogy ez teljesen más irány, de hogy ez így eszembe jut sokszor amúgy, hogy ez miért nincsen itthon. Mindenki annyira félti a kis titkait, meg az üzleti titkait, hogy nehogy véletlenül valaki le tudja őt a nem létező trónról taszítani.
Én amit fogyasztói oldalról látok, hogy frusztrációt szülhet jogosan egyébként, az az, hogyha valaki össze-vissza reklámoz mindent, és nem tudom, egyik nap hotdogot, és másik nap meg vegán, meg így, tehát hogy így semmi, hogy mondják ezt, következetesség nincs abban, amit kommunikál. A másik meg az, hogyha, tehát engem az is idegesít, hogyha hülyére vesznek, és ilyen nulla idő meg energia befektetés van egy-egy reklámban.
Tehát amikor leszelfizel egy...
Például egy termékkel, igen. Mert hogy azon én is felhúzom magam, mert hogy azt érzem, hogy de miért? Tehát, hogy ott meg nem érzem azt, hogy az illető tartalmat készítene, hanem csak azt érzem, hogy le akar nyomni a torkomon valamit a fejével.
Igen, de az a fura, hogy én például nem nagyon követek ilyen embert.
Hát én sem.
Tehát, hogy én ebben az egész, és nem akarom nagyon elvinni a témát, de hogy ebben az egész gyűlöljük az influencereket jelenségben, csak azt nem értem, hogy az egy nagyon egyértelmű koncepcióit, hogyha valakit utálsz, de követed, azzal neki teszel jót. Tehát ha utálsz valakit, de nézed a videóit, azzal az ő nézettségét növeled. Ráadásul az algoritmusnak is azt üzened, hogy engem ez érdekel. És még több ilyen tartalmat fogsz kapni. Tehát, hogy igen, van egy ilyen típusú probléma, itt egy ilyen integritásbeli probléma, hogy valaki egyik nap Lidl-t reklámoz, másik nap Aldit, vagy mit tudom én, meg teljesen a márkájához nem illő dolgokat, de én ennek a hátterében azt is problémának látom, hogy ennek nem nagyon van itthon szerintem egy kultúrája, hogy ezt bárki megtanítsa, hogy hogyan kell ezt ügyesen csinálni, hogy most, hogyha fiatalokat nézünk, főleg akik 18 év alattiak, és a TikTokon rengeteg ilyen felkapott TikTok sztár van 18 alatt, ő neki, tehát mi milyenek voltunk 18 évesen, nem biztos, hogy jobb döntéseket tudnánk hozni, ha most 18 évesek lennénk, és azt látnánk, hogy cégek megkeresnek minket, és eszméletlen mennyiségű pénzt ajánlanak azért, hogy megegyünk egy hotdogot egy videóban. Tehát, hogy szerintem ez nagyon nehéz így a másik oldalról ezt így megítélni, úgy, hogy egyébként senki nem beszél arról, hogy figyelj gyerekek, itt ez egy ilyen long game, long run, tehát hogy érdemes úgy gondolkozni, hogy mondjuk 10 év múlva hol szeretnél ezzel az egésszel lenni, vagy 5 év múlva, és akkor nem biztos, hogy a hotdog reklámozás, mert most a hotdogot mondom, fogalmam sincs, volt-e valaha ilyen, az egy kifizető dolog, tehát ezt a részét értem, de azt is meg kell érteni, hogyha ezeket az embereket egyébként senki nem követni, akkor nekik nem lenne karrierjük nagy valószínűséggel, mert a márkáknak meg a cégeknek nem éri meg olyannál reklámozni, akit nek utána nincsen konverziója. Az már egy másik kérdés, hogy rohadt nehéz mérni ezt, de hogyha arra visszakanyarodunk, hogy munka-e, az influencerkedés, meg a tartalomgyártás, akkor szerintem én inkább az igen felé hajlok, sem mint a nem felé, csak az alapján, amiket végigbeszéltünk eddig.
Az integritás kapcsán még ami eszembe jutott, hogy én például, amikor először kezdtem el barter együttműködéseket elvállalni, azt éreztem, hogy én valahogy értékesebb leszek attól, hogy egy cég érdemesnek talál arra, hogy terméket küldjön nekem, és emiatt is volt, hogy mondjuk elfogadtam olyasmit, amit később már nem tartottam annyira jó ötletnek. Meg hát egyáltalán szerintem ez egy kicsit olyan, mint a nem tudom már melyik színész mondta, hogy akit nem érdekel, hogy mit gondolnak róla az emberek, az nagyon kis valószínűséggel lesz színész. Ez csak arra, hogy mondjuk nem érdekli, hogy a sztárokat nem érdekli, hogy miket pletykálnak róluk, hát Istenem, ők is emberek. De úgy szerintem az influencerekkel is ez van egy kicsit, hogy akit nem, akinek nem fontos az, hogy kedveljék, és hogy mit gondolnak róla az emberek, az nem lesz influencer, mert minek?
Na ezt egyébként még be akartam hozni, hogy nagyon sokszor szeretek én is úgy hivatkozni ilyen online tevékenységekkel járó dolgaimra, hogy ez hobbi. Tehát, hogy például ez a podcast, ez hobbi. Vagy a, nem tudom, a Perspektíva csatornát jelenleg nem tudom máshogy csinálni, csak úgy, hogy hobbiként, ezért nincsen rajta videó, mert hogyha hobbi valami, akkor csinálod, amikor van hozzá kedved, energiád,
plusz időd,
meg időd, meg már jó érzést csinálni, és persze lehet ebbe fejlődni, meg lehet ez is egy cél, mert most eszembe jutott egyben, hogy milyen hobbik vannak, van például, nem tudom, a kerámiázás, tehát ott is a célod az, hogy egy idő után legyen egy bögréd, amiből tudsz inni, de hogyha nincs kedved hozzá, akkor nem mész többet, tehát hogy ez ennyi. Viszont a közösségi médiás jelenlét nem így működik. Tehát például most te beteg vagy, én migrénnel keltem, mégis itt ülünk. Pedig ez egy hobbi projekt, szeretjük csinálni, de van benne tehát ezt meg kell utána ezt az anyagot vágni, tehát hogy ez ugyanúgy munka is, és hogy szerintem már onnantól kezdve ez egész bonyolultabbá válik, hogy a tartalmat azt másoknak készíted, akik erre reagálni fognak. A social médiás jelenlétben az egyik mérce, ami a fejlődést nézi, azok maguk a számok. És hogy oké, hogy ezeket helyén kell kezelni, de hogy onnantól kezdve, hogy behoztad kívülről ezt a külső tényezőt, hogy hányan nézik meg, meddig nézik, milyen hosszú ideig elkattintanak, és a többi, onnantól kezdve ezt szerintem nem lehet hobbinak nevezni. Mert a hobbidat, azt jó esetben, tehát annak nincs tétje, hogyha nem csinálod, ha nem megyek többet kerámiázni, vagy nem festek többet, akkor nem történik semmi. Mert senki nem fogja nekem azt mondani, hogy ennyi-bennyi Eszter egyes, vagy ennyi-bennyi nem tudom. Viszont, hogyha szeretnél tartalmat gyártani, de nincsen benne semmi konzisztencia, akkor az nem fog működni.
Igen, van egy román influencer, azt hiszem említettem őt a múltkori epizódban is, aki sokszor ki szokta írni, hogy bocsi, a mai videó csúszik, és akkor mindig szoktam nézni, hogy de miért kell ezt kiírni? Tehát, hogy van, aki tényleg így annyira várja, és most, hogy már én is rendszeresen készítek tartalmat, így rájöttem, hogy amúgy tényleg várják az emberek, ami egyrészt meglepő, meg hízelgő, meg fura, meg ijesztő, meg így minden egyben, de hogy valahogy én is azt érzem, hogy miután emberek órákat fektettek az életükből abba, hogy engem nézzenek, és hallgassanak, és kommenteket írjanak, és üzeneteket, valamivel azért mégiscsak tartozok nekik.
Igen, mert kialakul egy ilyen közösségi élmény igazából. És nekem egyébként ez az új típusú tartalomgyártás amúgy nagyon tetszik, tudom, hogy sokan kritizálják, de hogy az, hogy vannak ezek a közösség által finanszírozott projektek, mit tudom, a Patreon, vagy a Buy Me a Coffee, vagy bármi ilyesmi, ahol te tartalmaid iránt igazán érdeklődő embereket tudod behúzni, nyilván egyébként összességében egy viszonylag alacsony pénzösszegért cserébe. Szerintem ez az, ami felé egyébként így haladunk, mert akkor az zaj, hogy az a 3-4 ember, akivel tényleg tudsz kapcsolódni a tartalmaink keresztül, aki tényleg értéket ad neked, ott te hajlandó leszel valószínűleg fizetni azért, hogy az ő tartalmaikat biztosan megkapd, hogy közelebbi kapcsolatba kerüljél az influencerrel, stb. Stb. Most nyilván elmehetnénk abba az irányba, hogy mennyire ismertünk meg valakit a képernyőn keresztül, de most például, akinek én patronja vagyok, ők mind olyan emberek, akik nem az életükből készítenek tartalmat, hanem mondjuk videóesszéket csinálnak, vagy valamilyen szociális témával foglalkoznak, vagy filmekkel foglalkoznak, vagy sorozatot beszélnek ki, vagy mit tudom én. Tehát, hogy én ott azt érzem, hogy az a befektetett energia, ami ebbe belekerül az ő oldalukról, azt én szeretném honorálni, és kifizetni nekik ezt a, nem tudom, $3 per hónap. A múltkori részben beszélgettünk arról, hogy az összes streaming szolgáltatásomat lemondtam, és azt hiszem ott is mondtam, hogy nekem az is egy értékadás. Tehát ott azok az emberek, akik ezeket készítik, ők ugyanúgy engem szórakoztatnak, segítenek könnyebbé tenni az életemet, segítenek megérteni dolgokat, és hogy szerintem erre így lenne érdemes tekinteni, most nem akarok senkit megbántani, de hogyha te egy olyan csajt követsz az Instagramon, aki szétfilterezi a képeit, állandóan a testéről rak ki fotókat, ahol benned rossz érzést kelt, hogy ő már megint az edzőteremben van, amiről utólag kiderül, hogy amúgy az is szerkesztett, és mérges vagy rá, amiért fehérjeport reklámoz, azt én nem nagyon tudom másképpen a jelenlegi megértésem szerint értékelni, csak úgy, hogy ezt te teszed saját magaddal, mert azt talán te döntöttél úgy, hogy követni fogod. Most mondhattam volna fiút is, nem tudom, nem követek fiúkat az Instagramon, de hogy én olyan embereket követek a social médiában, akik nekem adnak, és én felismerem azt, hogy gyakorlatilag a filmnézés, meg az olvasás, meg minden mellett igazából ez egy plusz szórakozási eszközzé vált a YouTube videó nézés, a podcast hallgatás, ilyesmi. Van egy podcast, amit hallgatok, két csak csinálja, és akkor időnként ők amerikaiak szoktak lenni olyan reklámbevágások közte, ami engem a büdösebbe soha nem fog érinteni, mert valami, nem tudom, amerikai kobboly csizmát reklámoz, és akkor úgy vagyok vele, hogy átkattintom nyilván, de hogy nem kezdek el rajta rage-elni, hogy hogy merészelik, mert hogy látom, hogy ebben mennyi meló van, és úgy vagyok vele, hogy good for them, nem nekem szól a reklám, de örülök neki, hogy nekik ez így jól megy. Tehát, hogy nem értem, hogy ezt miért ilyen nehéz megtenni, hogy ez arról szól, hogy irigyek az emberek, hogy másoknak ebből pénzük van, miközben nekik dolgozniuk kell. Most nyilván valamilyen szinten egy ilyen hipotetikus kérdés.
Szerintem ez is benne van. Két dolog jutott közben eszembe. Az egyik az, hogy bennem is van irigység, amikor másoknál szponzorált vagy reklámozott tartalmakat látok, de olyan szinten, vagy így egy kicsit a másik oldalról, hogy én azt érzem, hogy azzal, hogy én erdélyi vagyok, mindig kevesebb lehetőségem lesz, mint a budapestieknek. Mert soha nem fognak elhívni PR eseményekre, startból erdélyi magyar tartalomkészítő nagyon-nagyon kevés van, nincs akivel kollaborálni, tehát hogy nincs az, hogy én akkor, nem tudom, valakinek a YouTube csatornájára meghivatom magam, és akkor utána ő is eljön hozzám, és akkor így egymást kölcsönösen erősítjük, vagy reklámozzuk, tehát, hogy ilyen szintű közösségi szerveződés sincs. Pont tegnap volt az, hogy volt Pesten egy PR esemény, és akkor nem tudom, ott volt 5 ember, akit követek, és így néztem, hogy good for you, good for you. És hogy egyrészt tényleg őszintén örülök nekik, de hogy azért benne van a kis ördög is, hogy nekik miért jár az, ami nekem nem. És hogy ez biztosan vagy nem biztosan, mert hogy tudom én, hogy fogyasztói oldalról is sokszor felmerül. A másik dolog meg, amire akartam kapcsolni a Patreon kapcsán, hogy az is azért annyira nehéz, mert nekem például közben meg azt érzem, hogy nem lehet érteni semmit abból, amit mondok, mert annyira bevadó. Szóval, hogy a Patreon miatt is nekem például folyamatosan bűntudatom van, hogy nem adok eleget azoknak az embereknek, akik engem ott támogatnak. Még azzal együtt is, hogy tudom, hogy sokan nem az extra tartalmakért, vagy nem azért a képes lapért támogatnak, amit én kiküldök nekik postán havonta, hanem úgy a teljességében a munkámért. De hogy így is sokszor eszembe jut, hogy jó, de hogyha mondjuk több exkluzív tartalmat készítenék Patreonra, akkor vajon vonzóbb lenne, és több eséllyel gondolkodnának el rajta az emberek, hogy támogassanak? Tehát, hogy kérik azt a pluszot? Viszont, hogyha megcsinálok egy videót, amiben belefektetek több óra munkát, és akkor aközött kell választanom, hogy azt mondjuk 10 akárhány ember láthatja, vagy potenciálisan 1000, akkor azon megint elgondolkozok, hogy most akkor melyiket választom, és általában az utóbbit választom ezen a szinten, amin én most vagyok.
Egyrészt csak szeretném elmondani, hogy amúgy meg van egy gyereked. Tehát, hogy egy kicsit így a prioritásokat, vagy hogy mondjam, ezt most úgy értem, hogy nem azt vitatom, hogy a gyerekednek kell a legfontosabb dolognak lenni az életedben, hanem hogy nyilvánvalóan nem, tehát hogyha egyébként Budapesten laknál, akkor se biztos, hogy ezekre az eseményekre el tudnál menni jelenleg, mert egy kisgyerekkel lesz szerintem sokkal nehezebb. Na mindegy, ez már egy másik téma, de hogy összességében szerintem amúgy, hogyha most így belemegyünk egy kicsit ebbe a Patreon témába, az szerintem stratégia kérdése, hogy te melyikre szeretnél nagyobb hangsúlyt fektetni. Nekem így szakmai oldalról is az a véleményem, hogy sokkal logikusabb előbb felhúzni egy YouTube csatornát, és olyan tartalmakat készíteni oda, amikkel el tudsz érni minél több embert a célközönségedből, ez nagyon fontos a célközönségedből, olyan témákban, amikről szeretsz beszélni, és utána őket átcsorgatni valamilyen formában a Patreonra, mert egyébként a Patreon támogatók azok mindig nagyon kis százalékok lesznek ahhoz képest, amennyi megtekintésed, megkövetőd van.
Hát ugye a külföldi tartalomkészítőktől is azt szoktam hallani, vagy látni, hogy olyan 1-2% kb.
Tehát, hogy ott tényleg a kemény mag van gyakorlatilag, de hogy az tud működni, hogy ha ez már megvan, és itt van egy bejáratott dolog, és a YouTube csatornán is nyilván minél több videó van kint, annál nagyobb bevételt tudsz behozni a reklámbevételekből, hogy egy idő után ránézel arra, hogy oké, akkor a Patreonnal mit lehet csinálni, hogy lehet csinálni, stb., de hogy nem lehet egyszerre az egészet megcsinálni. Tehát azt csak akartam adni egy ilyen visszajelzést, hogy szerintem egyébként ebben a legnehezebb az, és azért gondolom, hogy munka a tartalomgyártás, mert ha egyszer tartalomgyártással foglalkozol, akkor állandóan ez megy a fejedben. És hogyha én nem, egyébként én nem gyártok már nagyon régóta olyan tartalmat, ami személyes lenne, de hogy én is egy csomószor azt érzem magamon, meg emlékszem, hogy milyen volt az, amikor elmentem valahova, és azon gondolkoztam, hogy ebből lehet-e tartalmat csinálni, vagy nem. És hogyha tartalmat csinálok belőle, akkor mennyire mélyen szeretném beengedni az embereket, és ha nem csinálok tartalmat, akkor hogyan tegyem ki a fejembe, hogy most nem csinálok tartalmat. De most ugyanígy vagyok a filmekkel kapcsolatban, nem tudok úgy filmeket nézni, hogy ne azon gondolkoznék, hogy erről egyébként olyan jó videókat lehetne csinálni.
Ja.
Csak mivel egyébként nekem egy videót átlagban elkészíteni több mint 20 óra, mert csak a szkriptet megírni belőle 12, és akkor abban még nincs benne az, amikor én utána nézek dolgoknak, meg kutatok, meg megnézem még ezt, meg azt, meg azt. Ez egyszerűen annyi meló, hogy jelenleg az életemben nem tudom hova berakni.
Igen, nálam is ez van, hogy most igyekszem tartani a heti egy YouTube videót, de hogy az mindig akkora meló csak lemenedzselni, hogy ki vigyáz a gyerekre, amíg én azt felveszem. Vágni akkor szoktam, amikor alszik, de ugye azt is akkor úgy kell, hogy nem mindig lehet az alvásait kiszámítani, szóval minimum 3 napot videótól függően kell hagynom magamnak, hogyha mondjuk szerdán akarom feltölteni a videót, hogy beleférjen csúszás. Tehát, hogy igen, ilyen szempontból is akkor kérdés az, hogy mit kezel az ember prioritásként. És a másik az, hogy személyes témákból tartalmat készíteni egyre nehezebb lesz, ahogy az embernek családja van. Mert ugye én például, főleg, hogyha a Leóval kapcsolatos témák merülnek fel, akkor sokszor azt érzem, hogy úgy fér, hogy azt Henryvel is megbeszéljem, hogy akkor szerinte ez belefér-e, ezt meg lehet-e osztani a gyerekről, vagy nem, meg ugye az arcát nem mutatjuk, de még így is sokszor azt érzem, hogy túl sokat mutatunk belőle, tehát hogy maga az, hogy milyen stádiumban van mondjuk a mozgásfejlődésben. Mert hogy ugye az is, tehát attól kezdve, hogy te kiteszed úgymond az életedet az internetre, fűfa úgy érzi, hogy neki joga van hozzászólni, és kéretlen tanácsot adni, és azt azért oké, hogy az ember próbálja kizárni, amikor tudja, hogy nem jogos, de azért emberek vagyunk, és nem mindig könnyű. Másrészt meg, ahogy nő Leo, azt érzem, hogy most például nem annyira szívesen készítek vlogokat, mert úgy látom, hogy megváltozik a viselkedése, amikor folyton a kezemben van a telefon vagy a kamera, mert hogy ő már tudja, hogy az mi. Volt egy videó, amiben valaki azt a példát hozta fel, hogy most képzeld el, amikor te, nem tudom, 5 éves voltál, és akkor a családi nyaraláskor a szüleid elővették a kamerát.
Igen.
Hogy
a fényképezőgépet.
Igen, hogy úgy tudat alatt is az ember akkor
pozoltál.
Igen, szerepelni akar, és hogy most képzeld el azoknak a gyerekeknek az életét, akinek az első napjától a teljes élete fent van az interneten, hogy ők hogy nőnek fel, meg a személyiségükre, az milyen hatással van.
Erről lesz külön epizód.
Igen,
az évadban egyébként.
Spoiler! De ja, csak most ez is így beugrott, hogy így nagyon sok mentális, meg érzelmi munka is ezt így mind menedzselni, és ja, hát a komment szekció az meg már megint egy külön...
Ó, igen, azt nem is mondtam egyébként, hogy amikor menedzselned kell azt, hogy az emberek miket projektálnak rád, meg amikor így kitöltik a hézagokat nyilván abból, amit nem mondasz el, és akkor ilyen következtetéseket vonnak le, meg nem tudom, és akkor...
Meg megjelensz a Redditen.
Igen, és akkor ott mindenki elkezdi kitárgyalni, hogy egyébként neked mit, meg hogyan kellene csinálni, és egyébként is hogy néz ki a hajad, és... De hogy ez amúgy konstruktív kritika, úgyhogy nem tudom, mi a problémája. Szóval igen, ez egy külön téma lehetne.
Meg azt, hogy meg eldönteni, hogy mennyi az, ami neked még belefér, és a hányadik idióta komment után mondod azt, hogy na jól, ezt az embert most már inkább letiltom.
Azon gondolkozom, hogy így hallgatom magunkat, hogy szerintem csak hogy egy kicsit én legyek az ördög ügyvédje, hogy így kívülről tök könnyű erre azt mondani, hogy jó, de akkor minek csináljátok.
Ja.
Hogyha ez ekkora meló.
Én amúgy imádom ezt csinálni, tehát hogy most is, nekem most az a nehéz, hogy annyi videó ötletem van, és hogy nem találok fizikai időt rá.
Pontosan. Ugyanezt érzem.
De hogy azt, tehát főleg azért, mert vannak olyan témák, amik például a várandóság, a szülés, a hormonális egyensúly, ciklus, gyereknevelés, amiből azt érzem, hogy magyar nyelvterületen hiány van, és hogy nekem is mondjuk, amikor várandós voltam, nagy szükségem lett volna rá, hogy valaki őszintén elmondja, hogy mire számíthatok, meg hogy valakivel el lehessen beszélni ezekről a dolgokról, és visszajelzésként is egyébként azt kapom, hogy az emberek nagyon értékelik ezt a fajta őszinteséget, meg akár nyersességet, és hogy annyira érzem a szükségét az ilyenfajta kapcsolódásnak, hogy így ez már olyan, mint egy kényszer, hogy így alkotni kell, meg kell ezekről a dolgokról beszélni.
Egyébként én is így szoktam ezt leírni Levinek, a férjemnek, mert ő szokta ezt kérdezgetni, ő végigkövette ezt az egész utat, hívjuk így az elmúlt 10 évben, amit én végigcsináltam a YouTube-on, meg mindenhol, hogy ő szokta kérdezni, hogy, mert hogy időről időre, szóval én is foglalkoztam több olyan témával, amivel sokaknak a tyúk szemére léptem, meg talán kicsit meg is haladtam a koromat olyan szempontból, hogy most már lehet róla beszélni, de akkor nem nagyon lehetett, én megmertem, és hogy így nagyon sokszor jutottam odáig, hogy nekem az egészből elegem van, és hagyom mindenki békén, de utána, egy pár hónap múlva, mégis újra ott voltam. És akkor Levi kérdezte mindig, hogy de miért? És hogy ezt, én is ezt éreztem, hogy egyszerűen van bennem egy belső készletés arra, hogy én ezekről a dolgokról szeretnék beszélni, hogy én szeretnék ezzel kapcsolatban más emberekkel kapcsolódni. Most mindegy, hogy miről beszélünk, mert ez annak idején nem tudom, az életmód téma volt, most meg inkább a filmes, meg a média értési képességünk, meg a feminizmus, meg ezek, tehát hogy ez változik, de hogy valahogy a közléskényszerem, meg az, ami, ahogy ezt az egészet nézzük, mint szakma, nálam a videózás, mint szakma, meg hogy nekem egyébként a munkám is ez, és hogy soha egy pillanatra nem merül fel bennem, hogy én ezt nem akarom csinálni, inkább az merül fel bennem mostanában, főleg így a vállalkozásommal kapcsolatban, hogy hogy lehet ezt fenntarthatóbban csinálni, és a fenntarthatóbban csinálás egyébként nagyon vicces volt, hogy az elején említetted az online tanfolyamat, mert én most jelenleg egy mini online tanfolyamon dolgozom. Olyan kurva sok meló, hogy ezt nem tudjátok elképzelni. Tehát, hogyha nem azt akarod csinálni, hogy csak leülsz és felmondasz egy prezentációt, amit egyébként szintén rohadt sok meló megcsinálni, hanem szeretnél neki valami plusz struktúrát, vagy valamilyen elképzelést, vagy valahogy végigvezetni tényleg valakit egy folyamaton, iszonyú meló, pedig ez egy 5 napos kihívás. Ennyit akarok összerakni. Szóval, hogy így nagyon durva, de hogy az nem merül bennem soha fel, hogy én ezt ne szeretném. És hogy szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, egy így visszacsatolva az eredeti gondolatra, onnan kiindultunk, hogy amúgy, hogyha te bárhol dolgozol, ülsz egy irodában, vagy nem tudom, a bányában, mit tudom én, akkor tökre elfogadott dolog az, hogy te panaszkodsz a munkádról. De ha influencer vagy, akkor nem panaszkodhatsz a munkádról, vagy ha tartalomgyártó vagy, nem panaszkodhatsz, ha vállalkozó vagy, nem panaszkodhatsz, ha anya vagy, nem panaszkodhatsz, mert én azt is munkának számítom. Szóval, hogy valahogy annyira fura ez nekem, hogy ez azért van vajon, mert mérgesek vagyunk arra, hogy mondjuk egy tartalomgyártó mennyi pénzt tudna amúgy keresni, vagy a mi fejünkben az van, hogy ő tényleg milliókat szakít, ami egyébként Magyarországon is csak egy nagyon kis százalékra igaz olyan formában, ahogyan mi azt elképzeljük. Az van a fejünkben közben, hogy mindezt amúgy iszonyú kicsi időbefektetéssel teszi, és emiatt vagyunk mérgesek, de már bocsánat, egy multivezetőjének ugyanúgy milliós fizetése van, és ugyanúgy panaszkodik a munkájáról. De az szabad.
Szerintem ez egy nagyobb kép, és az van benne, hogy így azt tanultuk az előző generációktól, hogy bele kell szakadni a munkába, és hogy az nem szempont, hogy te szereted-e, amit csinálsz, vagy nem, és hogy azt társadalmilag elfogadod, hogy mindenki utálja a munkáját, de hogyha meg valaki abból akar megélni, amit szeret, vagy ami a hobbiaként indul, akkor azt már valahogy nem érezzük fairnek.
Nem, abba akkor neki nincsen joga panaszkodni. Tehát ez mindig erről szól, hogy szereted, amit csinálsz, akkor
egy napot sem fogsz dolgozni. Lol.
Egyébként ezzel kapcsolatban te hogy érzed? Hogy érzed magad ez a... Ha szereted, amit csinálsz, egy napot sem fogsz dolgozni. Így a tartalomgyártói...
Nem, én az ellenkezőt érzem, azt érzem, hogy ha szereted, amit csinálsz, akkor 0-24-ben dolgozol. Igen.
Folyamatosan dolgozol.
Mert hogy mindig azon kattog az agya. Tehát, hogy én nem szoktam leírni a videóimnak a szkriptjeit, de fejben mindig. Tehát, hogy van, hogy már, nem tudom, van egy videó, amit tudom, hogy több heten keresztül fogok felvenni, és majd valamikor áprilisban fog kimenni, de fejben már felét kitaláltam, hogy mit akarok mondani, és hogy mindig ott van, és nem tudom letenni, és van, hogy éjjel nem tudok aludni, mert hogy ezzel gondolkozok, hogy jaj, de én fel akarom venni ezt a videót, és mit fogok mondani, és hogy fogom megcsinálni. Tehát, hogy nem tudod ezt kikapcsolni, és ilyen szempontból sokkal könnyebb volt egy olyan irodai munkát végezni, amit abszolút amit leszartam. Igen. És kiléptem az ajtón, és többet nem érdekelt, és éltem az életemet. Míg most sokszor azt érzem, hogy azon kattog az agyam, hogy mit szeretnék csinálni, és frusztrál, hogy nem tudok leülni mondjuk a gép elé, és emiatt például a gyerekkel sincs türelmem játszani, mert hogy azt érzem, hogy én nem akarok most itt lenni, hanem én dolgozni akarok.
Egyébként erre rákapcsolódva valami, ami nagyon régóta zavar, és csak most ebbe kezdem úgy magamnak igazán megfogalmazni, az az, hogy milyen tévképzeteink vannak arról, meg inkább úgy mondom, ilyen téves elképzeléseink az talán jobb szó, hogy mit jelent bizonyos munkaköröket betölteni, és itt most egyébként a vállalkozásra, mint életformára is gondolok, hogy én most már egyre inkább látom azt, hogy van ez a statisztika, hogy a vállalkozások, nem tudom, legnagyobb része az első 5 évben az lemegy a lefolyón. És hogy ezt régen sosem értettem. Tehát, hogy értettem, de nem értettem, hogy ilyenkor mire gondolnak, mert mindig csak arra gondoltam, hogy ez biztos arról szól, hogy valaki nem tudta eladni a szolgáltatását. És most, hogy már 5-6 éve vagyok főállású vállalkozó, és nagyon-nagyon sok vállalkozóval találkoztam az évek során, és nagyon sok vállalkozó már nem csinálja azt, amit egyébként csinál, és most engedjük el, hogy Covid volt, meg nem tudom, de hogy arra jövök rá, hogy azért, mert a vállalkozásban az, hogy te a szolgáltatásod hogyan értékesíted, az egy pici szelet. És hogy egyébként ebbe mennyi minden egyéb dolog van, az adózás, a számlázás, az adminisztráció, a marketing, az, hogy egyébként hogy végzed a munkádat, hogy van-e felvevő piac a szolgáltatásra, hogy tudsz-e adaptálódni a környezethez, a változásokhoz. Nekem most például egy tök nagy kérdés ez az AI dolog, hogy ez hogyan fogja megváltoztatni az én munkámat, hogyan fogja megváltoztatni azt, hogy ez mit várnak tőlem az ügyfeleim, stb. De hogy ezt neked 0-24 folyamatosan valamilyen formában le kell követni. És szerintem a tartalomgyártói munka az ugyanilyen. Tehát, hogyha valaki ezt komolyan veszi, és vállalkozásként, üzleti szempontok alapján tekint rá, és szeretne belőle egy biztos, valamilyen szinten kiszámítható bevételt, akkor ő ugyanígy kell, hogy ezeket a dolgokat csinálja, és végig gondolja. És ez azt jelenti, hogy te 0-24 dolgozni fogsz igazából.
Hát meg szerintem, hogyha én márkád van, ez még durvább, mert hogyha te mondjuk készítesz egy szappant, és kiteszed Instagramra, és mondjuk érkezik rá 10 like, és abból lesz 2 vevő, akkor azt mondod, hogy oké, kell fejlődni valamiben. Vagy a marketing kell jobb legyen, vagy a szappan kell jobb legyen, vagy valamit kell változtatni.
Egyébként ha az Instagramon 10-ből 2 vevőd van, az már jó.
Ja. De hogyha te kiteszed az arcodat, és elmondasz egy személyes történetet, mint például a szülés történetet, és arra vagy negatív kommentek érkeznek, vagy diszlájkolják a videót YouTube-on, amit mai napig nem értek, hogy azt a funkciót hogy használják az emberek, mindegy, akkor az nem ugyanaz így, hogyha a szappanodat nem szeretik az emberek, mert az egy személyes elutasítás valamilyen szinten. És hogy szerintem ez sokkal nehezebb kezelni, és érzelmileg is sokkal érettebbnek kell lenni ahhoz, hogy ezt az ember helyén tudja kezelni.
Szerintem ezt nem lehet a helyén kezelni. Én nekem ez most már meggyőződésem egyébként, és azért gondolom azt, hogy nem lehet a helyén kezelni. Ez most nem azt jelenti, hogy mindenki belerokkan, de hogy nincsenek még eszközeink erre, mert a pszichológia az nem tart még ott, hogy értse, hogy egész pontosan milyen folyamat játszódik le valakiben akkor, amikor mondjuk több 10 000 ember nekiront az interneten valamilyen vélt megnyilvánulása miatt, ami valakihez már csak harmadkézből jutott el, de azért ő is oda megy és elmondja neki, hogy dögöljön meg. Tehát, hogy ez szerintem így az agyunk sem képes amúgy feldolgozni, az is önmagában egy nagyon fura dolog, hogy te nézel valakit a képernyőn és elkezdesz érzelmeket táplálni iránta, és ez egyébként a volt már a tévé időszakában is, de azért ez egy nagyon friss dolog így a social media. 10-15 éve van social media. Olyan formában, ahogyan használjuk ezt most, az elmúlt 6 év. Tehát, hogy 6-8 év. Tényleg, nagyon friss. Tehát, hogy én ezt a részét tökre értem, de azon is gondolkozom most, hogy erről beszélünk, hogy nem lehet-e, hogy ez a tartalomgyártói létforma, ez igazából így a kapitalizmusnak, a létkapitalizmusnak a csúcsa, mert hogy most már nem csak az van,
magadat adod el.
Igen, tehát hogy nem csak az van, hogy oké, én a vállalkozásommal azonosítom magam, mert egyébként ez nekem sokáig problémám volt, hogyha az én munkámat valaki nem úgy értékeli, hogy ezt én szeretném, akkor én azt úgy értelmeztem, hogy nem a munkámmal van baj, hanem velem. Tehát hogy ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire várja el tőlünk a társadalom, hogy a munkákkal azonosítsuk magunkat, de a tartalomgyártásban, hogyha te személyes márkát csinálsz, vagy tartalomgyártóként, influencerként működsz, akkor ott ténylegesen rád érkeznek a vélemények. Tehát, hogy ott magadat kell eladni, a saját életedet kell monetizálni, és hogyha valakinek az nem tetszik, akkor abban benne van az, hogy te nem tetszel neki. És én nem vagyok benne biztos, hogy ezt így fel tudjuk dolgozni amúgy.
Igen, ezért gondolkozok én mostanában azon, hogy lehet, hogy inkább az, amiről beszéltünk a múlt részben, a UGC irányba mennék el, tehát ez a tartalom készítés vagy gyártás más márkáknak irányba, mert hogy azt érzem, hogy abban nem vinnék bele akkora érzelmi munkát, mert hogy ott akkor tudok-e termékként tekinteni az arra az adott fotóra vagy videóra, még akkor is, hogyha én benne vagyok, vagy megjelenik benne az arcom, de hogy attól kezdve, hogy én azt legyártottam, átadtam, az onnantól már a márka kezében van, hogy ő mikor teszi ki, hogy teszi ki, tesz rá még, vagy boostolja, vagy nem, meg hogy milyen reakciók érkeznek rá, azt úgy valahogy nem érezném talán annyira személyesnek, bár nem tudom. Ez az egyik, ami eszembe jutott, a másik meg az, hogy Henry mindig azt szoktam mondani, hogy ő nem érti azokat az embereket, akik azt nézik, hogy mások, hogy mossák a fogukat. És itt a vlogokra gondolt, hogy ő ezt az egész vlogger kultúrát nem érti.
Tegyük hozzá, hogy Henry idősebb nálunk.
Ez egy dolog, meg férfi, meg más dolgok érdeklik, Henry regényeket sem olvas. Hogy ő így nagyon egy ilyen két lábbal a földön járó típusú ember ilyen szempontból, de hogy szerintem a vlogoknak pont az a vonzereje, hogy egy ilyen intimitás érzést adnak, ami vélt vagy valós, tehát hogy azért valamennyire megkreált, mert hogy nyilván senki nem teszi bele a vlogjaiba, hogy napi hányszor megy mondjuk a WC-re például, vagy hogyha nem tudom, valami borzasztó dolog történik, miközben te vlogolsz, nem tudom, autóbaleseted lesz, akkor a legtöbb ember azért valószínűleg akkor leáll a kamerával.
Maradjunk annyiban, hogy azért a vlogok, amiket nézünk, azok lehet, hogy nagyon nyersnek tűnnek, de általában azért van mögöttük gondolat. Tehát, hogy hova rakod be a kamerát, hogy ez melyik szögből mutassa téged, meg a szobát, az
igen,
egy...
Igen, meg a rendetlenséget, hogy rejted el.
Igen,
meg például, nem tudom, csak ilyen szinten, hogy mondjuk én, amikor ilyen itthoni napi vlogot készítek, olyan dolgokat csinálunk, amiket amúgy is szoktunk, de lehet, hogy aznap egyébként lehet pont nem csináltuk volna, mit tudom én, elvenni egy órás sétára ki a dombokra, lehet, hogy az nem lett volna tervben, de beleszorítjuk azért, mert hogy most vlogolunk, és akkor mutassuk meg a tájat, vagy ilyenek.
Igen, csak hogy belegondolsz, most ahogy így hallgatlak, ezen gondolkozom, hogy baszki, ez azt jelenti, hogy valójában te beengeded a privát teredbe és az életedbe az embereket, mert azt reméled, hogy ezen keresztül fognak veled kapcsolódni, mert azt reméled, hogy ebből a kapcsolódásból utána pénz lesz. Tehát, hogy ebben ez a brutális. Hogy a közé rendeled az életedet, a közé rendezed, hogyha vlogokat csinálsz, hogy mit fogsz belőle megmutatni. Tehát nekem egyébként ezért nem működött a vlogolás, én ezért nem tudtam ezt soha csinálni, mert azt éreztem, hogy onnantól kezdve már a házamban is majd mindenkinek véleménye lesz dolgokról, és nekem ne legyen senkinek véleménye arról, hogy milyen színű a könyvespolcon, most csak mondtam egy témát. Szóval, hogy
igen, meg sokan itt határokat húznak abban, hogy például a hálószobájukat nem filmezik meg ilyenek.
Igen.
Nem tudom, ebbe így még nem gondoltam.
Nem akartak egy ilyen egzisztenciális krízisbe belögni ezzel kapcsolatban.
Ja, ebben nem gondoltam bele, hogy igen, a vlogokat arra használják az emberek, hogy kapcsolódjanak a mondjuk a nézőtáborukkal, és akkor ebből előbb-utóbb konverziót remélnek, de nyilván benne van. Viszont az is benne van, hogy mondjuk, hogyha én látok egy fülbevalóról egy random reklámot egy random YouTube videó alatt, vagy a tévében, amit egyébként nem nézek, sokkal kisebb eséllyel fogom megvenni, mint hogyha egy olyan személyen látom, akit mondjuk már követek 10 éve, és nézem a vlogjait, még akkor is, hogyha ő nem konkrétan reklámként adja el, hanem csak nem tudom...
Csak rajta van.
Igen, csak rajta van, és akkor lehet, hogyha nagyon megtetszik, akkor ráírok, hogy honnan van a fülbevalód, én is szeretnék, de hogy ebben meg már az is benne van, hogy, hogy szeretnék még közelebb kerülni hozzá, vagy...
Na, és ez
hogy a lényeg. Olyan, vagy olyan lenni, mint ő, vagy, vagy úgy pontosan érezni, hogy barátok vagyunk.
Mert hogy igazából az ilyen típusú vásárlásaink, azok mind ezt célozzák, és egyébként a marketing is, ami köré van húzva, ezt célozza, hogy hogyan tudsz olyanná válni, mint az a nő a plakáton. És szerintem ez a hogyan tudsz olyanná válni, mint az a nő a plakáton, ennek az új verziója, hogyan tudsz olyanná válni, mint az a nő, akit követsz a YouTube-on vagy az Instagramon.
Igen, de ilyen szempontból szerintem, amit az emberek nem értenek, az az, hogy egy bizonyos, bizonyos fokig mindenki influencer.
Persze.
Mert hogyha te elmész munkába az új cipődben, és megkérdezi a kollégát, hogy honnan van a cipőd, és utána elmegy oda és megveszi, akkor te is influencer vagy. Csak nem fizet érte neked senki.
Hát igen, és egyébként akkor így bezárult a kör, mert hogy annak idején a YouTube-nak ez volt a nagy ereje, hogy random emberek a saját hálószobájukból beszélgettek azokról a termékekről, amik nekik tényleg működtek, és nem a hülye reklámokból, meg most bocs, hogy ezt mondom, de hogy ott volt egy nagyon nagy kifáradás így a reklámkultúrával kapcsolatban, ez ezért tudott működni, azt most hagyjuk, hogy egyébként ebből mi lett, mert hogy most meg már az van, hogy senkiben nem bízol igazából, onnantól kezdve, hogy megjelent, hogy ez egy paid partnership, vagy mit tudom én. Egyébként a Párnacsata podcastnek, az új évadnak van erről most egy tök jó epizódja az influencer együttműködésekről, meg ezeknek a kereteiről, meg hogy mennyit is fizetnek ezért, meg ilyesmi, úgyhogy ezt még ajánlom.
Meg hogyha egyébként nekem is van, most az év elején is tettem fel egy ilyen videót YouTube-ra, hogy a tavaly mennyit így kerestem
van
influencerként. Szóval, hogyha erre kíváncsiak vagytok, akkor, akkor az is ott van, betesszük majd a leírásba, de egyébként az is nagyon érdekes volt látni, hogy, hogy azt az emberek mennyire értékelték, meg nekem abból a videóból lett vagy 200 új YouTube feliratkozóm.
És ez a lényeg ebben az egészben szerintem, hogy amúgy abban tök nagy felelősségünk kellene, hogy legyen szerintem. Vagy inkább úgy fogalmazok, hogy tök jó lenne, hogyha többen mernének előállni azzal, hogy egész pontosan mit is jelent ez számszerűsítve, még ha nem is konkrét számokat mondani, csak így hozzávetőlegesen, hogy egy kicsit hozzuk közelebb ennek az egész elképzelt világnak a valóságát a tényekhez, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy mekkora bankot szakítasz azzal, hogy volt két megkeresésed gyakorlatilag az elmúlt évben, amiből az egyik partner volt, most csak mondtam valamit, de a valóság az nagyon messze van ettől. Tehát, hogy amúgy igen, a te videódat is nagyon-nagyon ajánlom, mert az meg nagyon konkrétan a számokra megy rá, és hogy hogyan működsz veszteségesen, hogyha tartalomgyártó vagy. És ez meg a másik, ami szerintem egy ilyen félreértés, hogy ha te csak hobbiból töltesz fel tartalmakat, az is neked pénzbefektetés. És hogy ez már lehet, hogy megint csak az én internalizált kapitalizmusom, hogy azt mondom, hogy nem tudok erre másképpen nézni csak így, de hogy ettől még ez az igazság. Tehát, hogyha te fel akarsz venni egy normális videót, és szeretnél hosszú távon jobb videót, akkor vagy kell egy jobb telefon, vagy kell egy jobb kamera, vagy kell mikrofont venni, vagy fényeket, vagy valamit, tehát hogy ezt meg kell tudnod oldani, hogy az minőségi legyen.
Egyébként én azokat a tartalomkészítőket sem értem, így zárójelben, akik mondjuk már 10 éve ezt csinálják, és azt érzem, hogy így kb. Semmit nem fejlődtek. Technikailag sem. Tehát, hogy a hangjuk nem jó, a képük nem jó, a fények nem jó, semmi nem jó. Na mindegy, ez egy zárójel. De egyébként azt akartam kérdezni, hogy neked van kedved egy kicsit mesélni arról, hogy te a személyes YouTube csatornádat miért hagytad abba? Tudom, hogy erről egyébként meséltél, de nem a podcastben.
Lada. Szóval, hogyha ez valakit nagyon mélyen érdekel, akkor erről volt nekem egy interjúm a PPP podcastban, ahol így egyébként a Libikóka kapcsán hívtak engem be, és erről így, főleg az elején így nagyon részletesen beszéltem, de egyébként most így utólag végig gondolva, nekem ott a fő problémám az volt, hogy én már nem akartam magamról beszélni a YouTube-on, az interneten. Tehát, hogy nekem ott az én YouTube-os karrierem az úgy indult, karrierem? Tehát, hogy ez nem karrier volt, hanem, hogy gyakorlatilag így alig készített még bárki videókat az internetre, és akkor így én meg szerettem volna valami olyan lenni, amiből nem látok egy csomót magam körül. Miért mosolyogsz?
De amúgy szerintem az egy karrier volt. Aztán, hogy most így utólag de mihez hasonlítod, az nem vitatja el azt, hogy te igenis akkor sikeres voltál.
De
meg
nem
sokan
az volt. Tehát, hogy nekem pénzügyileg egyáltalán nem voltam sikeres, tehát, hogy ha így mérjük, az én motivációm az nem az volt, hogy én ebből szeretnék megélni, hanem az volt, hogy szeretnék ebben fejlődni. Tehát én akkor az egyetemen éppen szakirányt váltottam, átmentem filmes szakirányra, és ott nagyon kicsit tanultunk csak a vágásról, meg a felvételről, és láttam, hogy ez az internet, ez valószínűleg nem fog
elvenni. Miért is tanítanának?
Hát egyébként filmelmélet szakirány volt, tehát hogy értem, hogy miért. Csak hogy amikor beültem a vágásórára nekem, akkor az olyan volt, hogy így bekattant, hogy úristen, én ezzel akarok foglalkozni. És akkor úgy voltam vele, hogy milyen más lehetőségem van, hogy ezzel foglalkozok, akkor megcsinálom magamnak, és akkor nem tudom, egy ilyen olyan digitális kamerával próbálkoztam, azok a videók már nincsenek is fenn, hogy ilyen 480p-ben tudott felvenni. Tehát, hogy a mai, már az akkori mérce szerint is nagyon szomorú volt, de így mai mérce szerint meg kifejezetten vicces, mondjuk most jön vissza ez a retro irány, de mindegy. És nekem a célom az volt, hogy megtanítsam magamat vágni, és egy olyan laptopon vágtam, ami szegény, az életért küzdött minden alkalommal, amikor vágóprogramot nyitottam meg rajta, mert akkor még ezek a dolgok nem voltak elérhetőek. Tehát, hogy a másik egyébként, hogy amúgy így sokat beszélünk arról, hogy ez anyagilag mekkora befektetés, de ma már tényleg egy telefonnal fel lehet venni, és meg lehet vágni egy videót. Én ezt, ez akkor még nem is nagyon voltak úgy okos telefon. Akkor még úgy beszélek, mint a 30 éve lett volna, de szerintem ebből is látszik, hogy ez mekkora fejlődésen ment keresztül, mert ez 10 éve volt, nagy, 8-10 éve.
És amúgy szerintem telefonnal most már olyan videót lehet felvenni, hogy ha te nem vagy benne a szakmában, nem mondod meg, hogy az telefonnal volt.
Sőt, néha, hogyha benne vagyok a szakmában, akkor is meg tudnak téveszteni. Tehát, hogy van, aki kifejezetten erre épít, hogy hogyan lehet ilyen cinematic shotokat felvenni iPhone-nal, és tényleg olyan, hogy így, wow, kérdezik alatta, meg én is kérdezem, hogy ez milyen objektívvel lett felvő, és akkor így, nem tudom, iPhone Pro, nem tudom melyikkel, nem vagyok benne az iPhone-os témában, de hogy igen. És akkor az a lényeg, hogy ez nyilván, mivel annak idején mindenki miről töltött fel tartalmat, magáról, meg a nem tudom, miket vásárolt a hónapban, meg mi volt a kedvence a hónapban, meg mit olvasott, meg mit tudom én, ez én is ebbe az irányba mentem, de hogy azt is szerintem tök nehéz megérteni a mai fejünkkel, hogy amikor akkor elkezdtél tartalmat gyártani, elképzelésed nem volt arról, hogy ez hova fog kinőni. Nem is így hívtuk. Tehát, hogy youtuberkedtél, meg nem tudom. És hogy így nem láttad te, azt nem is gondoltál bele, hogy oké, ez mit fog jelenteni az én életemre nézve, hogyha kikerülök rengeteg ember elé. Máshogy működött a komment szekció, tehát, hogy ez tök másmilyen volt az egész. És akkor azt láttam én, és ott több ilyen pont is volt, hogy azt éreztem, hogy nekem most itt el kéne mennem abba az irányba, amit annak idején ott a nagy youtuberek csináltak, hogy akkor el kéne mennem ebbe az irányba, hogyha én ebből pénzt akarok szerezni, és el kéne adnom magam idézőjelben a Coca-Colának, vagy a Fantának, vagy valamelyik ilyen nagyobb cégnek, termékmegjelenítéssel, stb., amit én nem éreztem önazonosnak, de nem tudtam megfogalmazni, hogy mit kellene akkor másképp csinálni, és akkor még ennek nem volt kultúrája, hogy akkor hogy lehet ebből máshogy pénzt csinálni, vagy ilyenek. Úgyhogy igazából, hogyha most így karrier oldalról nézzük, akkor én ennek a kis próbálkozásnak köszönhetem azt, amivel egyébként most foglalkozom a vállalkozásomban, hogy én megtanítottam magam a videót vágni, megtanítottam magam úgy a kamera előtt beszélni, mert az is egy tök nagy problémám volt, hogy rettegtem, megszólalni nyilvánosan, kamera előtt beszélni nyilvánosan, stb. És most ezt tudom másoknak megtanítani, hogy hogyan tudnak ezen felülemelkedni. Szóval, hogy ilyen szempontból ez nagyon érdekes, hogy akkor még ezt beláthat, nem is tudtam volna elképzelni, hogy ez ide fog kifutni, és végül nagyon örülök neki, hogy ide futott ki. Ami az előző az Esztervilág csatornának a lezárását illeti, ott volt nagyon sok dolog. Tehát, hogy egyrésztről voltak olyan pontok, ahol engem felkapott nagyobb csatorna, és olyan gyűlölet hullámot kaptam a nyakamba, amit nem tudtam kezelni, és most se tudnám kezelni, tehát ez nem lehet kezelni szerintem. De énnek bennem akkor már nagyon érett az, hogy főleg úgy 2020 környékén, ugye akkor zártam le az előző csatornát, vagy 2021-ben, tehát hogy nagyjából azon időtájt, hogy azt éreztem, hogy nekem már nem komfortos az, hogy életmód témában osszak megtartalmat, nem akarok beszélni a személyes dolgaimról az interneten, viszont van nagyon sok minden más, ami meg elkezdett érdekelni, a videó eszé téma nagyon, és hogy nagyon szívesen beszélnék inkább valami másról, de úgy, hogy én beszélek róla. És akkor ezért zártam le ezt, és indítottam el a Perspektívát, ami, mivel hobbi csatorna, ezért hiába van 6 scriptem félig megírva, mert nem jutok odáig, hogy beszéljek róla, de egyébként ide már bekapcsolódik az, hogy amúgy a vállalkozásomon is gyártok tartalmat, annak is van YouTube csatornája, és most jelenleg az idei éves tervem, hogy rebrandingelem a vállalkozásomat, szeretnék felépíteni olyan módszereket, lehetőségeket benne, amik fenntarthatóvá teszik, amik felszabadítják az időmet, hogy legyen időm a Perspektíva csatornára. Így tudnám ezt így körbe írni. És az az érdekes egyébként, hogy így, ahogy beszélek erről, így eszembe jutott, hogy de amúgy én rengeteg személyes témáról beszélek az interneten. Itt is nagyon sok személyes témáról beszélgetünk, akkor nekem van a Perspektívának van egy Substack-je, ahol kifejezetten személyes témákról szoktam írni. Tehát, hogy igazából nekem az lett nem annyira komfortos, hogy rengeteg embernek az internet bármelyik zugába gyakorlatilag beszéljek arról, hogy én mondjuk mi megyek keresztül dolgokkal kapcsolatban, mert hogy ezt a podcastolást egy sokkal családiasabb dolognak érzem, ahogy a Substack-et is. Tehát, hogy oda azért valakinek úgy oda kell találni, az nem olyan, hogy az algoritmus bárki elé kidobhatja a videót. Úgyhogy ilyen szempontból nekem ez a műfaj például sokkal jobban fekszik mostanában. Úgyhogy ez az én rövid történet. Életem rövid története.
Én egyébként ezért szeretem már a YouTube-ot is sokkal jobban, mint az Instagramot, mert azt érzem, hogy a hosszú formátum annyival több idő meg energia befektetés, hogy nem fog akárki végignézni mondjuk egy 50 perces monológot, ha meg már igen, és úgy hagy egy olyan kommentet, amivel nem feltétlenül értek egyet, akkor is azért már elgondolkozok rajta, hogy miért írta azt, amit. Míg azért, ha egy ilyen, nem tudom, 5 másodperces TikTok videót látsz, és az alapján próbálsz valakiről véleményt kreálni, az azért elég kis könnyen
félmehet. És a TikTokon egyébként nagyon brutális a komment szekció, szóval azt én látom, hogy ha egyszer bekerülsz egy ilyen rossz poolba, vagy valakinek a rossz For You page-ére, akkor onnantól kezdve az egész komment szekciód elállatiasodik, tehát hogy így nagyon kemény dolgokat látni.
Amúgy az ott még eszembe a kamera előtt beszélésről, hogy én ugye dolgoztam híradós riporterként, és úgy kezdtem el aztán videókat felvenni, és úgy is nehéz volt, és aztán ezt már megszoktam, de most meg elkezdtem fényképezőgéppel, tehát egy rendes nagy kamerával felvenni a videókat, úgyhogy a kijelzőn látom magam, és az meg megint fura, tehát hogy az első két alkalom, hogy annyira zavarban voltam attól, hogy így látom magam, hogy így nem tudtam beszélni. Úgyhogy tényleg ilyen folyamatos önismereti út is ez igazából, meg...
Igen.
Meg én például a fotózásban is azt szerettem, hogy nekem annyi önbizalmat adott az, hogy elkezdtem magamat fotózni, és hogy megtanulni, hogy mondjuk milyen pózok állnak jobban, vagy milyen ruhákban hogy nézek ki képeken, vagy az arcomat hogy tartsam, meg ilyenek is, és az annyira szerintem átjött, vagy így az online világ, meg online tartalomkészítés ilyen szempontból nagyon így átcsordogált az offline-ba is. Az is felszokott merülni itt kérdésként, vagy témaként, hogy mennyire túl romantizált mondjuk az Instagramon a jelenléte valakinek, vagy túl esztetizált. De hogyha te mondjuk azért mész el egy kastélyhoz, mert szép képeket akarsz készíteni Instagramra, de amúgy elmentél ahhoz a kastélyhoz, és az az élmény hozzáad az életedhez, akkor az miért probléma? Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit így ez a befolyás, így oda-vissza működik, és én például nagyon szeretem azt, hogy igenis azért kezdtem el mondjuk esztétikus tárgyakat gyűjteni, hogyha egy fotó megjelenik, akkor ne legyen ronda, de közben meg imádom azt, hogy a körülöttem levő dolgok esztétikusak, vagy esztétikusabbak lettek.
Két dologra is látok így csatlakozni. Az egyik az, hogy egyébként ez a tartalomkészítés dolog, ez abszolút egy önismereti dolog. Tehát, hogyha csak végig gondolod, hogy mennyi skillt tanulsz, ezeket mind tudod be tudod vinni az életedbe, és tudod fejleszteni. Tehát, hogy azon nincs nagyon mit vitázni, hogy egy digitális világban élünk. Ha csak nem megyünk vissza egyszer majd a kőkorszakba, akkor ez így is fog maradni. Itt egy nagyon sok mind, tehát az, hogy legyen egy internet használati képességed, egy online skillseted, amit tudsz alkalmazni, ez a munkádban is, bárhol dolgozol, valószínűleg tud jótékony hatással lenni, ki tud nyitni előtted olyan kapukat, amikről nem is álmodtál volna. Fel lehet futtatni egy kis kézműves vállalkozást valamelyik közösségi oldal segítségével, hogyha megtanulod azt az egy közösségi oldalt használni. Tehát, hogy annyi lehetőség van ebben. A másik meg, amin én nagyon sokat gondolkozom, hogy nagyon sokat beszélünk erről, hogy milyen dolog az, hogy csak szép képeket raksz ki, meg nem tudom, és hogy ez átverés, és nem tudom. És hogy én mindig azt érzem, hogy értem, és egyet is értek, de szerintem itt a fő probléma az azzal van, hogy mennyi időt töltünk ezeken a platformokon úgy, hogy más emberek életét nézzük. Mert ezt én magamon érzem, most direkt nagyon figyelek erre, és azért is lett témánk szerintem ez ebben az évadban, hogy mennyi időt vagyok fent az Instagramon, és hogyan érzem magam utána, és ha vannak olyan napok, már nincsenek, de voltak főleg a Covid alatt olyan napok, hogy napi 5 órát töltöttem az Instán, a képernyőidőmmel, és napi 4,5 a TikTokon, és utána úgy éreztem magam, mint akit agyonvertek, azt éreztem, hogy az életem egy fos, na de nem azért érzem azt, most azon túl, hogy összehasonlítgatom magam máséval, mert gyakorlatilag az egész nap csak azt csináltam, hogy bámultam egy képernyőt, nem tettem semmit azért, hogy jobb legyen az életem, fel se álltam, nem ittam eleget, nem ettem normálisan, nem, tehát hogy ennek van egy ilyen vonzata, és most tudom, hogy ezek úgy vannak kialakítva ezek az appok, hogy függőséget okozzanak meg mindent, tehát hogy tudom, hogy ez most egy nagyon komplex téma, nem fogjuk kinyitni, de hogy közben azt is érzem, hogy onnantól kezdve, hogy lejöttem az Instáról, és napi 2-szer felmegyek rá, és 10 percet eltöltök rajta, van időm olvasni, van időm filmet nézni, van időm gondolkodni, tudok koncentrálni arra, hogy megvalósítsam a terveimet, és ezt mindezt úgy mondom, hogy értem, hogy ez lehet, hogy valakinek luxus, mert ha az a munkád, hogy fent vagy az Instán, akkor fel kell lenni az Instát, de azért én ezt is vitatnám, mert nekem az a munkám, hogy értsek a YouTube-hoz, de nem töltök napi 16 órát azzal, hogy YouTube videókat nézek, mert tehát, hogy ez szerintem nem szükséges. Ahhoz, hogy az Instán te tartalmat gyártsál, a tartalomgyártáshoz eleve nem szükséges fent lenned az Instagramon, hogyha mondjuk tartalomgyártóként dolgozol, és ahhoz, hogy meg a trendekkel tisztában legyél, ahhoz napi egy óra bőven elég, hogy eltöltsd az Instán. Szóval, hogy szerintem én ezt egy kicsit úgy challenge-elném ezt a gondolkodásmódot, de hogy ezt nem lehet megcsinálni, mert szerintem meg, de meg lehet csinálni. Hogyha egy social media manager vagy, és az Instagramon kell a kommenteket menedzselgetni, az megint egy más kérdés, mert akkor az a munkád, de hogy így nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban egyébként sokat változik a szemléletmódom, úgyhogy én a saját magamnál szigorúan szabályozom, hogy mennyi időt töltök el ott, mert érzem a különbséget.
Ja, ezt abszolút alá tudom írni, hogy mondjuk amikor tartok egy hét Insta detoxot, akkor már a harmadik nap után azt érzem, hogy sokkal elégedettebb vagyok az életemmel, kiegyensúlyozottabb vagyok, jobban észreveszem az apró, szép dolgokat. A másik oldalról viszont sokszor azt érzem, hogy annyira le vagyok terhelve mentálisan, fizikailag és érzelmileg, hogy semmi másra nincs energiám, csak a doomscrollingra. És hogy tudom, hogy nem jó, és tudom, hogy inkább aludnom kell el helyette, vagy olvasom.
Ez nem is megtörténik. Tehát nem azt mondom, hogy én tökéletesen sem, nekem is vannak olyan esteim, amikor így lefekszem, tudom, hogy olvashatnék, és elbaszok 20 percet az Instagramon, és utána szarul érzem magam, és tudom, hogy nem kéne, de úgy vagyok, hogy ez van. Majd holnap jobban csináljuk. Tehát ez nem erről szól, hogy tökéletesen kell csinálni. Ezek így beépültek, ezt most már csinálja mindenki szerintem egyébként. Na de, megint egy kicsit eltértünk, mint mindig, ez lehetne a szlogenünk. Van-e még bármi, amit hozzátennénk ehhez a témához, vagy lezárhatjuk?
Hát szerintem csak annyi így a végére összegzésként, amit már így elmondtunk, hogy legyünk tudatos tartalomfogyasztók, és hogy gondoljuk meg jól, hogy kiket követünk, mert hogy tetszik, nem tetszik, a követéseddel, vagy a kommentjeiddel, a lájkjaiddal, a figyelmeddel támogatod azt az illetőt, akkor is, hogyha anyagilag nem tudod, vagy nem akarod. És hogy ez oda-vissza működik, tehát hogyha valakit nem akarsz támogatni, akkor ne kövess, de hogyha ha meg valakinek tetszenek a tartalmai, akkor ne fukarkodjunk a lájkokkal, meg a kommentekkel, és sokszor nekem sincs energiám, de például vannak kisvállalkozások, akiknek tudom, hogy nagyon sokat számít az, hogy én veszek-e, vagy rászánok-e 10 másodpercet, hogy megírok egy kommentet, mert lehet, hogy az algoritmus amiatt a komment miatt fogja, most nyilván sarkítok, de értitek, amiatt a komment miatt fogja feldobni még 30 embernek, amelyikből lehet, hogy 2 vásárló lesz.
Igen, én is inkább abba az irányba kerekíteném ezt a sztorit egyébként, hogy lehet dühösnek lenni amiatt, hogy valaki mennyi pénzt keres valamivel, ami tartalomgyártás.
De akkor legyünk dühösek Jeff Bezosra vagy Elon Muskra.
Hát az egyrészt, tehát hogy ott érdemes szerintem elgondolkozni már azon is, csak ez lehet egy kicsit elrugaszkodás az eredeti témától, hogy amúgy jó felé irányítom el a dühömet, hogy valakire mérges vagyok, amiért próbál boldogulni, amit én is próbálok egyébként csinálni a saját életemben, zárójel lezárva. Másrészt szerintem, amikor dühösek vagyunk emberekre, az nagyon sokszor rá tud mutatni saját érzésekre, hiányosságokra, tehát hogy lehet, hogy pont te vágynál arra, hogy ugyanígy próbálkozz ezzel a dologgal, meg lehet nézni, hogy meg tudod-e próbálni, mert egyébként, ha van egy telefonod, akkor nagy valószínűséggel meg tudod próbálni, tehát most nem akarok elmenni ebbe az ilyen, ha akarod, akkor meg tudod csinálni irányba, mert nem, tehát hogy most ezt mindenki értsen jól, meg körülményfüggő, meg mit tudom én, minden diszklémet ide lehet rakni, de hogy ha valakit aktívan nézel, követsz, és utána a Redditen hosszú órákat töltesz azzal, hogy posztokat írsz arról, hogy az az ember miért rossz, akkor lehet, hogy azt az energiát érdemes lenne máshova fektetni, ezzel csak ennyit akarok mondani, ami nem azt jelenti, hogy nincs helye a konstruktív kritizálásnak, de szerintem mi nem vagyunk képesek arra, hogy konstruktívan kritizáljunk, mert senki nem tanít meg minket rá, és a legtöbbje ezeknek a Reddit posztoknak amúgy személyeskedés. Szóval a lényeg az, hogyha te követsz valakit folyamatosan, és olyan, tehát hogy olyan szinten benne vagy az ő tartalmaiban, hogy erről te értekezéseket tudsz írni, az azt jelenti, hogy te az ő munkáját támogatod.
Most megint eszembe jutott, amikor valaki írt egy pozitív posztot rólam a Redditen, és levették.
Szóval mindegy, ez valószínűleg senkinek nem fog tetszeni onnan, meg senki nem akarja ezt hallani, meg mit tudom én, de hogy ez a valósága. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a tartalomgyártás az munka, én azt gondolom, hogy ebbe eszmetlen mennyiségű meló van, Én valószínűleg azért gondolom ezt, mert én meg abban a buborékban vagyok, hogy nem követek olyan embert, aki csak szelfizik egy termékkel, és ezért rohadt sok pénzt kap. Ettől még ez nem lesz kevesebb meló, hogy amit ebbe valaki belerak. Csak azért, mert mi irigyek vagyunk arra, hogy ő mennyi pénzt kap azzal a rohadt sok munkával egyébként, amit ebbe beletesz. Szóval én nem tudom, én azt gondolom, hogy szerintem aki zavar az, hogy az influencerek mennyi pénzt keresnek, annak ki kéne próbálnia magát influencerként. És akkor lehet, hogy egy kicsit megváltozna a véleménye arról, hogy ez tényleg egy könnyű pénzkeresési lehetőség-e? Mert hogy engem ez zavar ebben, hogy amikor ezt mondják, hogy ez könnyű pénzkeresési lehetőség, ha olyan könnyű, akkor miért nem csinálod meg? Ha olyan könnyűnek gondolod, akkor próbáld ki. És majd talán megbeszéljük, hogy tényleg olyan könnyű-e. Mondom ezt úgy, hogy én nem ebből keresek pénzt, de mégis idegesít ez, mert belelátok ebbe, hogy ez mennyi meló.
Hát én 2011-ben kezdtem el a blogomat írni, és tavaly jutottam el oda, tehát mennyi?
30 éve!
Egész életemben! Nem, na, várjál, 12, igen, tavaly 2023 volt, 12 év után jutottam el oda, hogy felmerüljön az, hogy számlát kell kiállítanom, mert hogy tényleges bevételem jött be, és nem csak barter. És hogy nyilván lehetett volna másképp is csinálni, eladhattam volna magam agresszívabban is, vagy nem tudom, hamarabb is, de hogy nem, ez nem egy gyors meggazdagodási lehetőség a legtöbb esetben. Nyilván vannak olyan példák is, akik...
Vannak kivételek, igen. Mindenben vannak kivételek, nem ők a példa. Nem ők az általános. Nem ők a minta, amit figyelnünk kell. Úgyhogy igen. Oké. Szerintem kirédzseltük magunkat. Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Két hét múlva arról fogunk beszélgetni, hogy vajon mennyire jó vagy rossz az, hogy buborékokban élünk az online világban, és hogy mennyire fontos a pozitív online közösség.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok ma, és találkozunk két hét múlva.
Sziasztok!
Sziasztok!